Illegális migránsok, felfegyverzett csoportjaik járják a vidéket. Ideje hát feléleszteni magunkban a katona szellemet. Az a nép...
Gazprom vezérigazgatójával való tárgyalás kapcsán az volt a célom, hogy a Gazprom is hosszú távú együttműködésben érdekelt Magyarországgal.
Lesz valami haszna a diák tüntetéseknek?
Hát az a kérdés, hogy mi az, hogy haszon, és hogy kinek.
Ruf Bálint kommunikációs és kampánytanácsadóval beszélgetünk, a választások után 6 hónappal kialakult belpolitikai helyzetet elemezzük. Ha már a diák tüntetést hoztam szóba az előbb, akkor folytassuk is ezzel. Mit csinálnak jól a diákok?
Hát azt mindenképpen jól csinálják, hogy látszik, hogy van egy olyan elégedetlen tömeg Magyarországon, akinek van hangja, mert az utcára menni, és van valamilyen elképzelése, hogy valamit változás szeretne. Egyelőre ugye az látszik, hogy ez a tömeg azért nagy részben a fővárosban és megyegyogó városokban látható. Valószínűleg az indulat sokkal jobban benne van, akár kisebb településeken is, de nem tud igazán ugye, a felszínre törni.
Hát és létszámban is kevesebben vannak a vidéki iskolákban diákok. Nem olyan látványos a megmozdulás.
Nem csak emiatt szerintem. Tehát, hogy azért itt van egy olyan félelemfaktor, amivel Orbán Viktor szerintem jogosan játszik, hogy egy teljesen más dolog egy 30.000 fő alatti településen demonstrálni, vagy kimondani az embernek a véleményét, abban a munkaügyi helyzetben, amiben most vagyunk. Szóval, hogy így októbert írunk, és teljesen más ez, mint hogy akár fél évvel ezelőtt valakinek állást kellett találnia, és hogy azt mondja, hogy igen, kiállok magamért, és kimondom a véleményemet, és kirúgnak a munkahelyemről, akkor tudok találni esetleg könnyebben munkát, ez mára már nincs így. És hogy amikor arról beszélünk, hogy Orbán Viktornak mi a célja, hogyan lehet egy ilyen tüntetést kordában tartani, akkor a félelem az egyik legfontosabb faktor ebben a játékban. Mert hogy teljesen más dolog kimenni egy kölcseis tanárként, az is egy emberpróbáló, és egy nagyon nehéz lépés kilépni, és azt vállalni, hogy az ember elveszíti a munkahelyét, a hivatását, de még mindig egy fokkal egyszerűbb, mint egy kisebb, akár Tolna megyei, vagy Bács-Kiskun megyei településen ugyanezt megcsinálni.
Nem csak a kormánytól kell félnie a diák tüntetések szervezőinek, hanem végül is az ellenzéktől is. Hiszen nagyon nagy a veszély, hogy itt is a tradicionális ellenzéki pártok rátelepednek a témára.
Én ezt ugye inkább tanár-diák tüntetésnek hívnám, de egyébként ellenzéknek valami hasonló feladatának kéne, hogy legyen. Az, hogy lehet rátelepedni, amit használták kifejezés, ugye ez azért van, mert van egy nagy dű az ellenzéki választóban, hogy ezek a politikusok mindent elrontanak. Na de most ha meg a demokráciát nézzük, mint amiben élünk, vagy amiben szeretnénk élni modellt, akkor igenis a politikusoknak kell meghozni azokat a döntéseket, azokat a törvényeket elfogadni, azokat a becsatornázni azt a dühöt, amivel lehet változást elérni. De amikor én azt hallom, hogy igen, ide jön egy ellenzéki politikus, és elrontja a tüntetést, akkor az a kérdés, hogy oké, mi van ehelyett? Ki lesz az, aki majd gombot nyom? Ki lesz az, aki majd politikai megoldás fog ebben kínálni. És ugye ez a lényege a Fidesz rendszerének, hogy egy elégedetlen tömeg van most, van egy csoport, viszonylag nagy, szóval sok embert érint ugye az oktatás, főleg ugye, ha mindenkinek felszorozzuk a szüleivel együtt, de mi a megoldás? Tehát mi a következő lépés? Hogyan lesz nekik jobb? És az ugye látszik, hogy valahogy az ellenzéki politika képtelen jelen pillanatban elkapni ennek az érzését. Túl közel vannak a választások, túl közel vannak ahhoz, hogy ez a dű, amit érez az ellenzéki választó, az megnyugodjon. Az ellenzéki politika is térfél több szintre szakadt, ugye van a DK és az ő árnyékkormány, illetve a többiek, most körülbelül így áll a helyzet. Egyik se képes igazából megszólítani ezt a tanártömeget. Nincsen egy olyan mondatuk se, ami úgy igazán, hogy mondjam, választ adna az ő követelésüknek, és ami a legrosszabb, hogy nem is hiszik el, hogy az működni fog. Tehát azt látjuk most, hogy versenyt szelfiznek egymással a politikus kaszkál a tüntetéseken, részese akarnak lenni, tehát nem akarnak kimaradni a lájkvadászatból, de olyan igazán nem tudnak mit mondani, és nem csak azért, mert nincs a fejükben gondolat, ez egy elsőleges probléma, de a másik pedig az, hogy nem is nagyon hisznek nekik. Na de ez a lényeg, hogy mi a következő lépés, és hogy amikor Orbán Viktor nézi ezt a tüntetést, akkor ő pontosan tudja, hiszen már talán beszéltünk erről korábban, hogy ő ebből is írta a szakdolgozatát anno a lengyel szolidaritás történetében, hogy egy ilyen helyzetben, ami van egy jól körberajzolható tömeg, hogyan tudom kihúzni ennek a méregfogát? Első lépést, ne engedjem azt, hogy másik tömeggel tudjon ezt a tömeg egyesülni. Lásd, kukások. Mert erről majd beszéljük esetleg. A második, hogy ne legyen ennek vezetője, vagy a vezetője ne legyen politikai vezető, hanem legyen 100 vezetője, 100 képen beszéljen, és a végén akkor valahogyan halljon el. A harmadik, emeljem ki belőle azokat az egyéneket, akik a hangadói és a renitensei, avval, hogy példát se tudják abba, hogy ha ezt csinálod, veled is ez fog történni. Ugye ez is már zajlik. És hogy ne legyen akkora belső feszültség, hogy tudjon igazán robbanni. És ugye ide kell a politikai rész, hogy a politika nélkül nem fog tudni ezt kirobbanni. És ami ugye itt a, hogy mondjam, az ilyen non plus útra, valahogy kapcsoljam össze ezt a brüsszeli pénzekkel, és mondjam azt, hogy ilyen egészen elképesztően cinikus, tehát persze mondom még egyszer, tehát cinizmusban nagyon nem lehet versenyezni Orbán Viktorral, hogy igen, hát ha meg fogunk egyezni Brüsszellel a pénzekkel, akkor ti lesztek az elsők, akik meg fogjátok kapni ezt a pénzt. És hogyha egy hosszú távon nézzük ezt, és azt látjuk, hogy mondjuk nem tudom, tényleg valamilyen megegyezés lesz, tegyük föl, és mondjuk lesz egy valamilyen fajta pedagógus bérrendezés, ami azért hát távolról se az, amit megérdemelnének, akkor ugye a renitenseket kivették belőle, el lettek bocsátva, a tömegek megvannak bizonyos szempontból félemlítve, abból, hogyha valaki nagyon kiugrál, akkor az ki lesz rúgva, és nem lesz sehol munkahelye, és valahogy tartom ezt a, megpróbálom elszigetelni, és körbe bástyázni a tömeget. Hogy ez sikerül neki, azt nem tudom, én nem vagyok ilyen szempontból jós. Eddig az elmúlt 12 évben mindig az összes tüntetés valamilyen hasonló véget ért. Aztán, hogy ez így fog-e véget érni, azt most én nem tudom.
Még egy kérdés elejéig vissza az ellenzékhez. Ugyanazt a bénultságot látom, mint amit 6 hónappal ezelőtt a választások után láttam. Semmi fejlődés nem látszik az ellenzéki oldalon?
Van az ellenzéki választó, aki nagyon dühös, és kiábrándult, és azt szeretné, hogy most van a negyedik kétharmad után valami változás történjen, hogy ez micsoda, az nem az ő, hogy mondjam, neki ezt nem kell megmondania, vagy pontosan pontokba szedni. Szeretne valamit látni, valami más lesz, mint tartalmában, mint formájában, mint szervezettségében. És amikor véget értek a választások, akkor ugye először történt az, hogy kinek a hibája, ugye mindenki megtalálta azonnal Márki-Zay Pétert részben jogosan, a saját maguk hibá, ugye itt üldögéltünk 6 hónappal ezelőtt, és beszéltük, hogy akkor hogy ki fognak lemondani, és kik fognak valami fajta
háttérbe vonulni.
Ugye az valami azért elindult, tehát hogy azért a Jobbik vezetője az nem csak lemondott, hanem még a pártból is kilépett. A Momentum vezetője ő elment szülési szabadságra. Gyurcsány Ferenc pedig maradt a helyén. Abban a mondással, hogy hát, hogy a DK mindig jobban szerepel, hát még kéne neki lemondania. Aztán, ha már a cinizmusról beszéltünk az előző szereplővel kapcsolatban. És az indult el, hogy a DK-ban megfogalmazódott az a vágy, ami az, szerintem egész alkulások óta a vágy, hogy valamilyen módon ők lehessenek az ellenzék vezető ereje. Hogy az ellenzék vezető ereje mit jelent, ez egy definíció kérdés, de mondjuk azt gondolhatják ők, akik egy ilyen gravitációs pont, akik meghatározzák azt, hogy az ellenzék merre.
De hát nem, így van, 10%-ot mutat a legutóbbi Závetsz felmérés.
Hát a 10% az, vezető szereplő. Hát az, hogy 10% egy vezető szerepet jelent, az azt jelenti, hogy igen, abban a ligában, ahol ők fociznak, ott talán ők most a legerősebbek, de a másik párt, aki egyébként a példátlan gazdasági válságban is, és valóban csökkenő népszerűsége is háromszor akkora támogatásán bír, de ugye elhatározták azt, hogy ők ebben a helyzetben lépni fognak.
És ugye van neki... Árnyék kormány az első.
Igen, és nekik van egy majdnem jó termékük, ez Dobrev Klára, akiről sokat beszéltünk itt, aki egy képzett, több nyelvet beszélő, és az embereknek egy nagy részét róla el tudja képzelni, hogy ő egy megfelelő kormányzati tapasztalattal rendelkező ember.
De miért majdnem, a férje miatt?
A majdnem probléma az a férje. Tehát én azt gondolom, hogy a férje szerepe, az mind, tehát bárhogyan is próbálják ezt eladni, az árnyék mindig, most és nem a kormány, hanem az árnyék mindig rá fog betülni, hogy ő a férje. És ugye láthatóan az van, hogy hiába is a Dobrev Klára árnyék kormány alakító miniszterelnök, a férje ott van valahol a háttérben, mint ahogy önmagát definiálja a legnagyobb ellenzéki pártnak a
vezetője,
aki a politikai irányokat egy szobából 4 emberen keresztül rajzolja és irányítja. Tehát, hogy van egy terv, ami szerintem kb. Úgy hangozhat, hogy elindulunk, csinálunk egy árnyékkormányt. Én azt gondolom, hogy nem így gondolták, tehát ők azt gondolták akkor, hogy ebben akár másik pártokból is tudnának elszipkázni szakértőket, akik ott...
Mert a árnyékminiszterek listája nem ezt mutatja.
Az árnyékminiszterek, hogy ugyanazok az emberek vannak benne, akik eddig is benne voltak a magyar politikában. Talán egyetlen egy szereplő van, aki más pártban kezdte a karrierjét, az Bodnár Zoltán. Ő a Magyar Liberális Pártból lett most a árnyék pénzügyminiszter, de ettől függetlenül, de ez azért ez nem akkora, talán nem akkora igazolás, de ettől függetlenül ez egy DK-s árnyékkormány, és ők azt tették most ilyen céltáblába, hogy valahogy a tavaszra, nyárra érnek el abban a helyzetben, hogy a DK szignifikánsan megerősödjön, szerintem a 10% nem szignifikáns, hanem valahol inkább szerintem a 20% lenne, az egy szignifikáns valami eredmény lenne.
Bocsánat, a hivatkozott felmérésben a Fidesz 37%-on áll, csak hogy ezt a 10%-ot tudjuk
hát
hova
akkor
tenni.
Akkor 3,5-szeres a különbség. És hogyha elérnek erre a pontra mondjuk jövő nyár tavaszra, akkor a következő évben lévő nagy feladvány, ugye a közös önkormányzati EP választáskor, ők lehessenek azt, akik meghatározzák, hogy fog az ellenzék indulni. Tehát azt próbálják, azt a gordiusz csomót próbálják átvágni, hogy itt vannak, több párt van, és ők hogyan tudnak egymással megállapodni. Mert ugye az látszik, hogy az előválasztás, mint intézmény, a DK-nek a legrosszabb volt. Tehát, hogy egyrészt nem tudtak áttörést elérni, a miniszterelnök előttjük elveszítette, Budapesten maradtak Pesten az egyéni körzetekben, vidéken egyetlen egy egyéni körzetet nem nyertek a választásokban, szóval ez nem működik. Nem is nekik való, ugye ők nem szeretik annyira, hogy mondjam, tehát ők úgy szeretik magukat megméretni, hogy a saját maguk szabályok szerint méretik meg magukat, és nem valami fajta ugye választást szimulálnak. És hogy akkor ez valamilyen tárgyalásos módon, akkor ők mind már ugye már természetesen kiforrottan az ellenzék vezetői, ők az ellenzéket fogják vezetni. Egyébként, ha most nem, tehát tisztán tényekre hagyatkozva, ez egy valóban egy megoldási
stratégia.
Egy tiszta stratégia lehet, hogy eldöntsük, hogy ki az akkor, aki vezeti az ellenzéki oldalt. Hogy ennek mekkora lesz a sikere, ez a jövő zenéje, ebbe én nem tudok ilyen szempontból jósolni. Azt gondolom, hogy ez inkább az ellenzéki oldalnak az újraosztása, új szavazót jelen pillanatban lesz, ez szerintem nem is még a céljuk, ez nem fog bevonzani. De hogy az, hogy van 6 párt az ellenzéki oldalon, amiből hát lényegében 2,5 létezik, 3,5 pedig nem, de mégis még mindig úgy hivatkozunk rájuk, mintha léteznének, és ezzel ugye a teret, a politikai megszólalásokat foglalják, és egyben, hát egyszerűen kimondva, azért inkább a Fidesznek segítenek ezzel a dologgal, ezt meg kell valamilyen módon oldani, ezt Gyurcsány Ferenc jól érzi. Ugye a másik ilyen szereplő, az ellenzéki, mondtam, hogy 2,5 párt van, a másik ilyen szereplő, aki szintén azért nagyon komoly, szerintem belső tartalmi és szervezeti problémákkal küzdik, ez a Momentum, aminek ugye az elnöke, aki a Fekete Győr András bukása után lett az elnöke, ugye egy rövid idő után most szülési szabadságon van.
Donát Anna,
és ő ott hagyta ilyen szempontból a pártját, és egy olyan, hát a harmadik vonalból választott magának a pártja egy vezetőt magának, aki nagyon nehéz feladattal lett megbízva, hogy ezt a pártot valahogy hozza rendbe, emelje fel, és egyébként az ő szempontjukból, most nem a kétharmad szempontjából, hanem a belső játékos szempontjából, a Momentum egyébként nem is ért el olyan rossz eredményt, tehát hogy viszonylag sok egyéni közvetet nyertek, Budának a nagy részén Momentumos képviselő van egy saját ligájukon belül egy nagy frakciójuk, de egyszerűen én azt látom, hogy még mindig nem képes megküzdeni avval a démonnal, hogy nekik volt egyszer egy országos sikerük a Nolimpia kampány, amikor megállították ugye az akkori olimpia szervezését, és ugye akkor lettek országos nagyságúak, hogy ebből utána, hogy a Momentum micsoda, hogy az egy liberális párt, konzervatív párt, modern párt, bármilyen párt, ezt még azóta nem sikerült definiálni, még mindig azt az űrt töltik be, amit az SZDSZ, aztán később az LMP-nek az árváiból összeácsolt szavazó tábort jelenti, és ebből nem tudnak egyről a kettőre lépni, és hogy ebből hogyan fognak tudni versenyezni Dobrev Kálával és a DK-val, az egy nagyon nehéz kérdés. Ugye láthatóan ott az a megoldási javaslat, ahogy én így hallom így a párt körül, hogy akkor majd a Donát Anna lesz, amikor visszatér az ő arcuk, akit majd csatába küldenek Dobrev Klárával szembe.
Hát ez egy... A jövő kérdése, és még több hónapig kell várni, hogy ő visszatérhessen. Ha jól gondolom, hogy a Mi Hazánk a fél párt...
Nem a Mi Hazánk a fél párt. Én a Jobbikot párt? Gondolom, most a hat pártból, akik közösen indultak, a Jobbik a fél párt, hát ők még egy példátlan politikai válsággal küzdenek, tehát hogy ők Gyöngyösi várt.
Nem ennek az ellenzéki átrendeződésnek az áldozatai? Tehát, hogy ahogy említetted, hogy a DK megpróbál egy ilyen centrális pártként föllépni, és összeszedni azokat az erőket, amiket össze tud szedni, hogy ennek vált áldozatául a Jobbik. A folyamat már elindult az előválasztásnál.
A Jobbiknak a kálváriája az előző EP választáson indult igazából el, amikor beszakadt az ő támogatottságuk. Utána Jakab Péter egy ilyen média csodát tett velük, avval, hogy felhúzta ő személyesen a pártnak a ismertségét, népszerűségét, a Facebook jelenlétét, ami az ő szempontjukból sajnos nem volt elegendő arra, hogy Jakab Péter bejusson az előválasztás második fordulójában, és utána...
Miniszterelnök jelöltek
között. Így van, és utána, és ezt megelőzően ők egy nagyon fura, akkor sokkal beszéltünk róla dealben, a DK-val megegyeztek arról, hogy ki hogyan lép vissza egymásnak az előválasztásra, ami szerintem nekik egy pocsék megállapodás lett, és onnantól kezdve hát lényegében még a meglévő Dunaújvárosi közvetüket is elvesztették, és beszorultak egy ilyen listán beszenvedett párt képébe, aki mégiscsak azért az előző ciklusban a legnagyobb ellenzéki frakciót adta, és aztán pedig elkezdődött a szokásos, ezen az oldalon szokásos egymás gyilkolászása, kizárás, nemzárás, köpködés, a többi, amiből az ellenzéki szavazó és a Jobbik szavazó, hát ha valamit nem kér, ha valamit nem akar, akkor ezt. És hát ők így most szerintem a lét nem lét határán lebegnek, mert van Jobbikos szavazó, van rá választói kereslet, de ők most ilyen pillanatban nem mondanak semmit. A Mi Hazánk azért más, mert szerintem a Mi Hazánk lehet a nagy győztese ennek a lemorzsolódásnak, főleg a Jobbikból, de azért a Fideszből is. De én mindig úgy kezelem a Mi Hazánkot, mint ahogy a Fidesz által hát így egy ilyen hosszabb, kötélen tartott formációt, ami lehet, hogy persze utána már saját életre fognak kelni, de hogy ők meg csinálják a dolgokat. Tehát ők azt a feladatot hajtják végre, hogy aztán ezt nekik mondva van, vagy ezt ők maguk kitalálták, hogy lényegében egy ilyen a dühös embereket tudják magukhoz kötni, hogy ezek azért dühösek, mert a Covid lezárások, vagy azért dühösek, mert az életszínvonaluk csökkenés, vagy azért dühösek, mert még mindig fáj nekik Trianon. Ez ilyen szempontból mindegy, csak valahogy ők magukhoz kössék. Szerintem ebben ők jól mozognak, az elmúlt pár hónapban csöndesebbek voltak, nehezebben fogtak szerintem témákat. Ez így szerintem novemberre akár megváltozhat. De ha így ránézzünk a palettára, akkor az látszik, hogy a DK-nak van egy kísérlete, a Momentum, hát így nagyon finoman szóval is kullog utána, és a Jobbik pedig ilyen lét nem létben van, de közben vannak azok a pártok, akik még mindig avval próbálják magukat eladni, hogy léteznek, de hát ezek 5% alatt lévő, és már az előző választás és már az 5% környékén billegő formációk.
Ez az MSZP, LMP.
P. És ők nekik meg az a nehéz feladatuk van, szerintem is ez egy nagyon nehéz, tehát hogy mondjam, politikai és emberi is egy nehéz dolog, hogy be kell ismerni, hogy ha valakinek nincsen társadalmi támogatottsága, akkor annak valahogy bele kell integrálódni egy másik politikai formációba, egyesülni vele, megosztani a tudását, az embereit, akik egyébként léteznek, és valahogy ebben a beolvadással, vagy összeolvadással előre mozdítani az ellenzéknek a szekerét, mert így ebben a pillanatban rájuk semmi szükség nincsen.
Igen, mert hát ez, amit elmondtál, ez egyenes út az eltűnéshez.
Ezek közül a pártok közül, de legfőképpen az MSZP mögött rengeteg olyan ember van, legfőképpen vidéki szervezetekben, olyanok, akiket nem látsz, nem a politika legtetején vannak, tehát nem parlamenti képviselői, akikre viszont igenis szüksége van az ellenzéki összefogásnak, vagy az ellenzéknek, mert helyben vannak, mert van ismeretük, mert ebben vannak 20-30 éve, mert a kisújjukban van a kampányolás. Tehát őket nem kidobni kéne erről a hajóról, hanem magukhoz kéne kötni, és elhatározni azt, hogy igen, mire van szükség az ellenzéknek? Kell egy formai megújulása, nyilván egy tartalmi, és egy rendszer szintű megújulása, ugye az látszik, hogy a 12 év nem múlt el nyomtalanul, és azokban az választói körzetekben, ahol ez a választás már sokszor mondtam eldől, abban lényegében megszűnt az ellenzék mindennapos jelenléte. Az, aki mondjuk április 4-től kezdve azt mondja, hogy igen, én ezt meg fogom ezt a helyet úgy dolgozni, hogy 4 év múlva ilyenkor van, legyen valami esély, az emberek megismernek engem, tudják, hogy kívülök, nem csak a TV-ben vagy szólólapról láttak, tudják, hogy hozzám lehet fordulni, hogy én tudom, mik a problémáik, és van valami megoldási javaslatom. Ezt el kéne már most kezdeni, hogy nehogy megint azt legyen, hogy 3 év múlva ott fognak, hogy hát igen, mi ezek között, hány falu van benne, nézzük meg, számoljuk meg. Na most ez a nagy feladata az ellenzék.
Térjünk egy kicsit vissza a tüntetésekre. Miért lehetett sikeres a kukások sztrájkja, és miért kérdéses, hogy bármit elérnek-e a tanárokat támogató diákok?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy
nyilvánvaló, hogy az érdekérvényesítés a kukások oldalán van, hiszen hogyha egy fővárosban leáll a szemétszállítás, akkor azért azt pár napon belül igen sokan, igen hatékonyan megérzik.
Ugye a sztrájk törvénynek a módosításával a pedagógusok nem tudnak érdemben sztrájkolni, mert ugye azért annál jobban nem bénul meg az ország, hogyha az összes magyar pedagógus összeállna, ami futurisztikus dolog lenne, mert ezt mindig elfelejtjük, hogy igen, valószínűleg a pedagógusok abban egyetértenek egymással, hogy a körülmények, amiben dolgoznak, az borzalmas, hogy az anyagi megbecsülésük az tényleg a béka feneke alatt van. Na de azokon, ezen belül hát ugyanúgy vannak jobboldali és baloldali választók a pedagógusok közül. És hogyha nem gondolják azt egymásról, hogy ez nem egy politikai törés, hanem egy közös szolidaritási helyzet, akkor ez a két csoport a pedagógusok belül nem fognak egymásra találni, hanem mindegyik azt mondja, hát igen, ti itt baloldali, nem tudom, provokatőrök vannak, ti meg a nem tudom, jobboldali szekértolók, és ugye ez tudja ezt Orbán Viktor, tehát pontosan ezt akarja megakadályozni, hogy igen, hogy Mezőkövesden is találjanak egymásra az összes pedagógust. Tegyék félre azt, hogy egy fél évvel ezelőtt a Fideszhez szavazott, a másik pedig a Márki-Zay Péterre, hanem van egy közös cselekvés. Na most ez a nagyon nehéz, ez az, amit hát csoda számba menne. A kukások pedig ugye azt mondják, hogy igen, én tudom, hogy én, hogyha leállok, akkor megbénul a város, és akkor valami történik. Egymásra találhatnának, megsértett, elégedetlen tömegek. Helyette Karácsony Gergely oda rohant két nappal később, és megadta nekik, amit kértek, és az a tömeg ugye eltűnt. De vajon ez egy jó megoldás a pedagógus sztrájk támogatása irányában, vagy inkább az egyik kimenetének a lecsökkentése?
Hát vélhetőleg nem akarta a két dolgot összekötni, vélhetőleg egy önálló probléma halmazt látott, ami az ő nyakába roskadhat, hogyha nem oldja meg. Most viszont neki kell pénzt kérnie ahhoz, hogy fedezni tudja a szemétszállítóknak a bérigényét.
Tehát akkor egy átmenetileg megoldott ez a probléma.
Beszéljünk a kormányról, mert azt hiszem, hogy a nagyon tudatos és célszerű kommunikáció, minthogyha egy picit megbotlani látszana a kialakult helyzetben. Melyik mondjuk az a dolog ebben a fél éve tartó folyamatban, amit a kormány jól csinál?
Április 6-án tartott egy nagyon hosszú nemzetközi sajtókonferenciát Orbán Viktor, ahol elmondta, hogy miért nyert ő, miben rejlik Magyarországnak a titka, és hát ilyen fényes tekintettel nézett a jövőbe. Kicsit persze az akkor is már zajló ukrán háború az úgy hűmögött rajta, de igazából azt mondta, hogy hát ennél sikeresebb ország nincsen, ami a békét szereti, és abban a szempontból, hogy akkor éppen két nappal korábban nyert 2/3, ilyen szempontból igaza volt. Azt sejtem, hogy akkor ő sokkal jobb színész, mint ahogy még gondoltuk, nagyon jó színész, de még annál is jobb színész, vagy pedig a valóságot, hogy a magyar költségvetés milyen állapotban van. Vagy nem tudta, vagy valami másik számokat mutattak neki, mint ami a valóság volt.
Vagy rosszul mérte fel.
Mert hogy ami most, ami azóta történt, az egy lényegében egy olyan válság, ami hiába mondja Orbán Viktor mindig, hogy ő a válságok megoldásának embere, ilyen válság az elmúlt időszakban, 12 évben biztos, hogy nem szembesült, mert ugye volt a Covid, meg volt a migráció, meg volt még, amiket ő még kitalált magának, de olyan, amiben nem volt, valójában nem volt pénze, olyan még nem volt. És az Fidesz politikájának alappillérén nyugvó rezsicsökkentés, ugye amivel legalább egy, de inkább két választást nyert meg, azt kénytelen volt valamilyen módon visszavenni, vagy átalakítani, és lényegében a saját politikájával szembe menni, és avval a politikával, hogy én azt gondolom, hogy Orbán Viktor azért tud hatalomban maradni, és azért szavaznak rá egyszerre is 2/3, mert 3 dolgot tart mindig szem előtt. Az egyik az az, hogy mindig legyen egy relatív jólét. Mindig úgy mondhassa, hogy egyik évről a másik évre jobban élnek az emberek, jobban él az ország. Ezt 2008-ban régen volt, de akkori szociális népszavazás, amit akkor Orbán Viktor és Talós István vezetett Gyurcsány Ferenccel szemben, és meg tudta teremteni azt a választói tömeget, ami egyébként a legnagyobb a négyigenes népszavazáson túl a legnagyobb részvételű népszavazás volt valahol Magyarországon, ami egy megérhetési kérdésben egyesített sok embert, és igen, az ember tömeget viszi azóta is magával, lemorzsolva Orbán Viktor, de annak az alapja az az, hogy jobban fogtok élni, ha velem vagytok, akkor mindig egy kicsit jobb lesz neked. Ez egyik. A másik az az, hogy minden erőforrás, ami létezik, az ide hozzám, én kezelem, nem is mi, hanem inkább én. Ne jusson másnak, mert nem azért, mert nekem már annyi kell, hanem hogyha másnak jut, akkor abból valakit tud majd tovább építkezni, és ha valaki építkezik, egy idő után azt fogja gondolni, hogy neki van annyi pénze, hogy befektessen a politikába, és akkor egy olyan alternatívát tud építeni, ami vele szembe kerülhet. Ez lásd annó még Csányi Sándornak a megregulázásánál is, meg amikor Simicska Lajossal összevesztek, hogy hát ki vagy te, hogy itt nekem domálsz, hát én vagyok a főnök, akkor te most innen menjél el, és elveszed tőled mindent. És a harmadik pedig az az, hogy ne legyen soha alternatíva a pályán. Osszuk meg az ellenzéket, hülyének teszhetjük őket, ha bárki kinő, azonnal vágjuk le, hogy ezek, amikről beszélünk, elégedetlen tömegek, ne tudjanak egyesülni, és ne legyen politikai képviselete. Tehát, hogy ezt próbálom mondani az előző percekben is, hogy hiába van elégedetlen tömeg, hiába vannak lázadó diákok és dobálózó pedagógusok, ha nincsenek egy politikai vetülete, akkor az egésznek ilyen szabadban semmi értelme nem lesz. Na most, amit az első ilyen pont, hogy akkor mindenkinek kicsit jobb lesz, hát nyár óta segélyt nem lett jobb annyira, mert hogy alapvetően mindenki elkezdte érezni, hogy egyrészt a rezsicsökkentés csökkentése személyesen, hogy részleges eltörése. Kettő, valamennyire még próbálja még ugye kordában tartani mind a benzinársapkával, mind a távfűtésnek a támogatásával, meg a átlag alatti fogyasztóknak a biztosításával, de az inflációt, az élelmiszerár drágulást, az képtelen. Tehát az látszik, hogy Magyarországon az Európai Unióban legmagasabb az élelmiszer növekedése, és ami hát valószínűleg én a 60-as évektől kezdve nem volt luxuscikk Magyarországon a vaj, az mára egy luxuscikké vált az ország nagy része számára. És hiába próbál mindenféle dolgot egyelőre varázsolni, hogy akkor majd ő bejelenti, hogy megfelezi az inflációt, ez most ellen pillanatban nem működik. És az azért nem működik, mert a költségvetés olyan állapotban van, amiben szerintem nagyon régóta nem volt, hogy nincsen benne pénz. És ilyenkor kezdődik az a Orbáni mozgástér, hogy még korábban hülye unió, nem kell a pénzet, nem fogjuk a gyerekeinket nem átalakító műtétre tenni miattatok. Most elindult ugye a emberarcú Fideszesnek, a Navracsis Tibornak az offenzívája az Európai Uniós pénzekért, plusz ugye megindultak a különböző ugye fürkészek Kína és Oroszország felé, hogy valahonnan pénz szerezzen a gazdaságba, mert ugye az látszik, hogy ha a gazdaság leáll, ha az építőipar leáll, ha a hitelezés leáll, akkor idő után minden leáll, és akkor egyet jobban fogunk élni, mint egy éve, is meg fog bicsaklani. Most éppen bicsaklik. Egy szerencséje van, bizonyosan a kettő, hogy egyrészt kétharmados felhatalmazása van az ellenzék romokban, másrészt pedig 3,5 év vannak a választások. És ő úgy számol, hogy hát persze, hát 3,5 év van, ez most egy nagyon rossz időszak lesz, szerintem a november, december, január példátlanul rossz hangulatú és rossz időszak lesz Magyarországnak, de majd akkor ebből ki fogunk tudni majd lábalni. Ami persze egy alapvető kérdés, hogy ilyen helyzetben, amikor ez történik, akkor az egy mekkora politikai hiba volt, hogy ő elment egy hónapra nyaralni. Ha most Csehországról beszélnénk, valószínűleg az az ő politikai vége lett volna. És ő azt csinálta, hogy ilyen hajókról borostásan, sziasztok magyarok, itt vagyok az Adrián. De mivel, hogy nincsen semmi fajta ellenerő, ami ezt ki tudná használni, ezért ő el tudott menni egy hónapra nyaralni. De mondok még egy másik ilyen hibát. Amikor a rezsicsökkentés csökkentését bejelentette Gulyás Gergely kancellárminiszter, akkor ő olyan biztos volt abban, hogy olyan erős valójában a hatalmuk, hogy 2 hetet várt avval, hogy kijönnek a részletszabályai. Magyarul Magyarország teljes lakossága 2 héten keresztül arról beszélgetett egymással boltban, családi vacsoraasztalnál, hogy mi lesz velünk, és engedték 2 hétig az embereket a saját levébe főni és fantáziálni.
Nem az a taktika volt ebben, amit korábban nagyon sokszor beszéltünk, hogy bedobnak valami nagyon extrém elképzelést, megtesztelik a társadalmat, és a visszajövő információkat felhasználva már egy puhább változatot tálalnak a törvényhozásnak.
Én is néha beleesek abba a hibába, hogy mindenben valami elképesztő, tudatos, fantasztikus, ördögi tervet lássak, mert csomószor van is, de szerintem ez nem az, hanem egyszerűen kapkodás. Ahogy kapkodás azok a péntek éjszakai egymásnak ellentmondó rendeletek, amiket a kormány kiad, amit aztán nem lehet végrehajtani, ezek mind-mind kapkodások, és nem valamilyen végtelen mestertervnek a részé. És miközben ez megy, és miközben van ez a szerintem példátlan gazdasági válság, közben zajlik egy külpolitikai válság is, amiben Magyarország lényegében azért egyedül maradt a saját álláspontjával, és hogy a történelmi, nem vagyok történész, és nem is akarok ebben nagyon beleokoskodni, de inkább politikai szemmel nézve, szóval azok az országok, amiket a Szovjetunió vagy Oroszország megszállt, vagy valamilyen háborús múlttal rendelkeznek, azok azért lényegében egy blokkban gondolkodnak az ukrán megszállásról. Magyarországot, akit a Szovjetunió és vagy előtte az orosz birodalom hát legalább háromszor szállt meg, meg egy ilyen szigete ennek a gondolkodásnak, és ebben azért eléggé egyedül maradtunk. Persze, avval a felhanggal, hogy mi praktikus és célorientált külpolitikát folytatunk, és a célorientáltunk az, hogy minél több forrást tudjunk magunkhoz allokálni, és hogy azt gondolja Orbán Viktor, és lehet, hogy ebben igaza is van, hogy bármi is történjen, valószínűleg Putyin maradni fog, az ukránok majd valamilyen módon majd békét fognak kötni, és akkor mi majd avval a lelkülettel, hogy mi nem voltunk ebben ilyen vélszájúak, fogunk majd tudni újra majd bizniszelni egymással. De hogy ez mit okoz? Szerintem beláthatatlan következményei vannak annak, hogy Magyarországon, akinek van egy történelme, egy ilyen 180 fokos amorális kanyart vesz a vezetője, és az őt támogató milliók, akik egyébként egy ilyen kognitív diszonanciában vannak, mert 10 évvel korábban teljesen más voltak, és most pedig ugye párttal együtt ingadoznak ők is ebbe az irányba.
A viszonyítási pontok tűnnek el, én úgy veszem észre.
Minden egy ilyen elképesztő, ilyen leegyszerűsített világba kerül bele, és ugye akik ezt, erről beszéltünk többször, akik ezeket a kampányokat tervezik, most ugye a legújabb konzultációs kampány, ugye a szankciókról van, azokról a szankciókról, amiket Orbán Viktor mind megszavazott, lehet, hogy mondta, hogy hülyeség, de attól még mindegyiket megszavazta. És most ugye azt mondjuk, hogy a itteni Magyarországon lévő gazdasági válság, az nem a mi hibánk, nekünk ez semmi közünk nincsen. Nem volt már hatalmas az infláció egyébként a háború előtt is, ugyan. A felelősséget tolja ki. Na most a felelősséget úgy tolja ki, hogy korábban még a Fidesznek a második nyilvánossága volt ez az összeesküvés elméletes, igazából az Amerika és Oroszország proxy háborúja hangulat. Ezt most már egy az egyben Orbán Viktor és Szijjártó Péter is mondja, és azt is mondja, hogy hát igen, ez egy igazából egy imperialista fordulat, és hogy Magyarország ebben egy ilyen kis hánykódó szereplő, és amikor ezt, ugye ez a klasszikusan beszéljünk valami másról kérdésben, és akkor mondjuk azt, hogy ezek a szankciók, meg a háborús infláció, ez ennek a terméke, akkor jön egy olyan reklámkampány, amiben ugye a szankciókat egy ilyen közepesen hát, kimunkált, photoshopolt bombára írják rá, ami ugye azt mondják, hogy lényegében mi ugyanazt a terhet viseljük, mint az ukránok. Most Ukrajnában emberek halnak meg, bombák miatt emberek halnak meg, Magyarországon meg nem hullanak bombák arra, hogy meghaljanak emberek, és ezt a kettőt így összemosni, plusz avval, hogy akkor a Biden kormányzat az igazából háború párti, és lényegében az ő lelkén szárad az ukránok halála, ezt a kettőt így összerakni, azért az egy, hát ez egy még, hogy is mondjam, az elmúlt 12 évben is ez egy elég komoly, hogy mély pontja vagy ilyen kommunikációs bravúrja, azt most ugye a hallgatókra bízom.
Vállalkozol arra, hogy megmondd, hogy mi lesz egy hónap múlva, amikor remélhetőleg ismét találkozunk, hogy akkor miről fogunk beszélgetni?
Szerintem a 23-ai tüntetés és ünnep az egy érdekes helyzet lehet, hogy valóban mekkora ez a düh, és mekkora tömegeket képesek megmozdítani ezek a szerveződések, de még egyszer ebben a formájában, hogyha ez nincsen valamilyen módon politizálva, és ez nem azt jelenti, hogy ellenzéki politikusok álljanak az élére, hanem politizálva, akkor ez ugyanúgy a semmibe vevő út lesz.
Rupp Bálint kommunikációs és kampánytanácsadóval beszélgettem, én Bomesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!